Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Csütörtökön rendezték Mi vár ránk Rióban címmel a Magyar Olimpiai Bizottság és a Sportkórház közös sportegészségügyi konferenciáját. Mai műsorunkban interjút hallhatnak Sós Ágnessel, az intézmény főigazgató főorvosával, emellett lesz szó a teljesítménydiagnosztika fejlődéséről és a sportpszichológia fontosságáról is. A műsor második felében interjú következik Bíró Attilával, a Magyar Női Vízilabda Válogatott Szövetségi Kapitányával, megszólal az ötszörös világbajnok úszó Hosszú Katinka és a kétszeres olimpiai bajnok kajakozó Kozák Danuta is. Tartsanak velünk!
Öt karika, úton Rio felé.
A Sportkórház és a MOB egésznapos sportegészségügyi konferenciát tartott a héten Mi vár ránk Rióban címmel. Az esemény kapcsán az OSEJ főigazgató főorvosa Sós Ágnes arról beszélt az Inforádiónak, hogy a sportkórház milyen szerepet tölt be az olimpikonok életében.
Nálunk van minden olyan terület, ami egy körforgásba a sportoló számára elérhető, szüksége van, és a körforgásba bennmaradva gyakorlatilag jobb teljesítményt tud hozni. Kezdjük legelőször a bizonyos pecsételésnél. Ugye induljunk el a sportolóból, aki egészséges teljesítményeket hoz, és ennek következtében gyakorlatilag kap egy engedélyt. Az engedély az úgy jön létre, hogy az engedély kapcsán egy teljes szűrővizsgálatot kap, a kiemelt sportolók egy hatalmas csomagot, amivel nyugodtan beengedhetjük a ringbe, beengedhetjük a nehézségek közé, és ennek következtében ő megkapja az engedélyt. Ha véletlenül sérülés következik, akkor a call centeren keresztül bejelentkezik az élsportoló, és azon keresztül azonnali ellátást kap, CT-t, MR-t, járóbeteg ellátást. A járóbeteg ellátás után a fekvőbeteg, tehát a műtét és a rehabilitáció következik, és utána újra az engedélyeztetésre vissza. Pont a lényege ennek a dolognak az, hogy mi egybe látjuk a sportolót. Tehát mi vagyunk a sportolóért, és egybe segítjük teljesen a munkáját. Még ott van a teljesítményélettani labor, ami meg természetesen abba segít, hogy mennél fontosabb és mennél lényegesebb teljesítményt tudjunk elérni adott a sportolóknál, mindenféle olyan szerek és eszközök nélkül, ami előre viszi az egész dolgot.
Minden olimpikon vagy olimpikon előtönökhöz tartozik?
Lehetősége van ingyenes ellátásra, tehát az állam finanszírozza ezeket a háttereket, és ebből adódóan mindenki jöhet hozzánk ingyenesen, az a 2000 sportoló, aki a listán szerepel, a kiemelt sportoló.
Mennyit fejlődött az önök szakmája, a sportorvoslás, a legális teljesítményfokozás az előző olimpiai ciklus hasonló időszakához képest, tehát mondjuk 4 év alatt?
Olyan napi vizsgálatok és napi követések vannak, illetve online követések, amik napi szinten összekötik az ott dolgozó orvosokat, a teljesítménylaborosokat és a sportolót.
Hosszabb távon milyen elképzeléseik, fejlesztési terveik vannak? Lesz erre kapacitás az intézménynél?
Kapacitásunk, lelkünk és szívünk van benne, és azt gondolom, hogy tudás. Is. Bátran büszkekedhetem azzal, hogy olyan adatbázisunk van pillanatilag, ami gyakorlatilag a teljes 360 ezer sportolónak az adatát, egészségügyi állományát tartalmazza. Ezzel ugye elérhetőség is van a sportolók felé, és olyan szűrőcsomagjaink vannak, és olyan új technikai megoldásaink vannak, műtéttechnikai megoldásunk, ami azonnali rehabilitációt jelent. Tehát ahogy megoperáljuk például Berki Krisztiánt, már aznap megy a gyógytornász és a rehabilitő, és már építik fel újra, pillanatokon belül vissza tudjon állni a lóra.
Sós Ágnest, az Országos Sportegészségügyi Intézet főigazgató főorvosát hallották. Kovács Péter, a teljesítménydiagnosztikai kutatóosztály vezetője szerint még sok tartalék van a sportolók legális teljesítménynövelésében. A szakember úgy véli, hogy ez az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat, amely sokat tehet a versenyzőkért.
Műhely szinten, nemzetközi trendképző szinten van maga ez az ágazat. Ez nemzetközileg is egy nagyon komoly, dinamikus, gyakorlatilag nem hogy éves, hanem havi periodizációban fejlődő tevékenység. Azt kell, hogy mondjam, hogy az általunk képviselt úgynevezett periodikus funkcionális szenzorrendszer, ami ennek az alapja, azt gondolom, hogy ez a visszajelzések alapján nemzetközi szinten van.
Hogyan képzeljük el a gyakorlatban, milyen konkrét területeken sikerült sokat fejlődniük az elmúlt időszakban, és ez hogyan nyilvánul meg a sportoló munkájában, akár edzés munkájában, akár pedig a napi rutinjában?
Gyakorlatilag egy összetett, úgynevezett periodikus ellátásról van szó, ennek van egy kórházhoz kötött része, ezek laboratóriumi vizsgálatokat jelentenek. Természetes, hogy itt van még egy nulladik szint, ami a kórházi hátteret jelenti, az alkalmasságvizsgálati szűréseket. Ezután jönnek a laboratóriumi teljesítménydiagnosztikai vizsgálatok, ezt követően megyünk ki a laborból pályára, ahol megmérjük azokat a terhelésbefolyásoló tényezőket, amikkel a versenyző a pályán szembesül, majd ezt követően végez a versenyző magánméréseket, illetve ezt megelőzően még az edző is végezhet rajta méréseket. Tehát gyakorlatilag ez egy 4-5 szintű ellátás, egészen a kórháztól, egészen a pályáig, egészen a riói versenyhelyszínekig.
Milyen konkrét dolgot tudnak megmérni 2015 végén, akár a sportolók, akár a sportolók edzői a versenyzőkön? Az viszonylag evidens, hogy mondjuk vérnyomást tudnak mérni, de mi mindent még?
Ez is nagyon fontos még a mai napig, tehát ez egy klasszikus tényező, de nagyon sok komoly új nemzetközi trendet képző élettani változóval rendelkezünk. Gyakorlatilag minden egyes funkcionális szervrendszernek a működési színvonalát jellemezni tudjuk valamilyen élettani mutatóval, például a vegetatív idegrendszert, a szívnek az alkalmazkodó képességét, vagy éppen a kognitív mutatókat, tehát ugyebár ne csak a fizikai paraméterekbe gondolunk, vannak idegrendszeri vektorok, amit most már ugyanúgy lehet mérni, menedzselni egy mobiltelefonon keresztül, tehát rengeteg olyan szoftver van például, amivel hasznos információkat nyerünk, anélkül, hogy valamit aggatnánk a sportolóra, és gyakorlatilag ennek a metodikának, ami most nemzetközileg is egy nagyon új tendencia, ennek épp az a lényege, hogy minél több életleni változót rendszeresen, tervszerűen menedzseljünk, és akkor meg tudjuk előzni a problémát, nem pedig az, hogy jön a sportoló, hogy baj van, mert ha már baj van, akkor a rehabilitáción a hangsúly, és a prevenció ebből a szempontból hatékony kell, hogy legyen.
Mi minden az, amit a sportoló maga tud mérni, akár edzés közben, akár otthon?
Gyakorlatilag a nemzetközi trendek alapján ugyebár egyrészt van egy időtényező, illetve a sportágat jellemző egy-egy egyszerűen mérhető faktor, találati pontosságtól kezdve az ismétlésszámig. Ezzel csak utalni akartam arra, hogy ezek gyakorlatilag egyszerű teszteknek minősülnek, de emellett természetesen most már egy szívfrekvenciát meg lehet mérni, egy tejsavat meg lehet mérni, szívfrekvencia variabilitást lehet mérni. Tehát több olyan keringésrendszeri, anyagcsere vagy esetleg légzőrendszeri paraméter van, ami objektív információt ad, és ebből a háttérben lévő szakemberek azonnal vissza tudják jelezni az edzőnek, hogy mit változtassanak esetleg a terhelésen vagy a regeneráción.
Mekkora lehet az elmaradás a legfejlettebb nyugati országokhoz képest?
Figyelembe kell vennünk a statisztikák alapján egy átlagot, egy minimumot és egy maximumot. Átlagát tekintve azt gondolom, hogy még van teendő ebben a tekintetben Magyarországon, de hogyha a legmagasabban kvalifikált műhelyeket veszem figyelembe, én azt gondolom, nem csak nemzetközi trendeket követnek, hanem nemzetközi trendeket képeznek is már. Tehát én azt gondolom, hogy a felső lécet nézve, itthon kiemelt olimpiai élsportoló gyakorlatilag már ugyanolyan háttérszolgáltatást tud kapni, mint a legfejlettebb országokban. Gondolok itt akár csak a napi nyomon követésre, az időszakos szűrővizsgálatokra. Azonban nagyon fontos, hogy itt az edzők, a sportolók szemléletébe is ez be kell, hogy illeszkedjen, hogy rendszeresen információkat tudnak kapni, amivel segíthetjük az ő teljesítő képességük fejlesztését, vagy magas szintű menedzselését.
Előfordul-e, hogy kényes helyzetbe kerülnek? Mondjuk akár a paraméterek alapján egyértelműen lehet arra következtetni, hogy az adott sportoló tiltott szert használ.
Gyakorlatilag számtalan befolyásoló tényező van, és ugyebár erre szakosodott laboratóriumok végzik a tiltott szereknek az ellenzését, illetve a vizsgálatát. A mi laboratóriumnak elsősorban ugyebár a kiemelt feladata az a legális teljesítményfokozás, és gyakorlatilag ennek a során mi rengeteg életleni változót menedzselünk. Én azt gondolom, hogy ha jó a fölkészülés, akkor gyakorlatilag a sportról nem nyúl ilyen eszközökhöz, és az összetett életleni szemléletnek épp az lényege, hogy nem csak a buktatókat, hanem a lehetőségeket tárja föl, és most nemzetközileg egyébként ez tűnik a leghatékonyabb sportolókat segítő irányzatnak.
Összességében, hogy látja a következő években, mekkora tér van még a legális teljesítményfokozásra, és mondjuk mekkorát fejlődhet a dopingipar ehhez képest?
Picit a rablók mindig előrébb járnak, mint a csendőrök, de ezen a téren azt gondolom, hogy ez egy komplex történet. Mindig is lesz olyan esetleg, aki megpróbálja megkeresni a rövidebb ösvényt, de azt gondolom, hogy tudományos elemzés menedzserés szempontjából nincsenek még kihasználva azok a lehetőségek, amiket egy szakértői stáb tud adni. Jelenleg egy ilyen 10 fős háttérstábban dolgozom, amiben orvos, dietetikus, kognitív szakember, biomechanikus, humánkinezológus, tehát nagyon sok szakmai érintett. Az is a feladatunk, hogy lehetőleg olyan komplex információkat adjunk, aminek a kapcsán a versenyzőnek nem az fordul meg a fejébe, hogy hoppá, hát ezt egy darab valamilyen tabletával le lehetne rövidíteni, hanem az, hogy hoppá, hát ha még ennyi tartalék van a teljesítményemben, akkor gyakorlatilag nek nincs itt az ideje ennek a kérdésnek, és ha minden jól megy, akkor nem is kerül napirendre ez a kérdés.
Akkor a potenciál lehet még ebben a következő években?
Én azt gondolom, hogy a jelenlegi legális teljesítményfokozásban egyértelmű, hogy a tudományos elemzés, értékelés, visszacsatolás lehet a megfelelő trend. A nemzetközi sport területén látjuk azért, hogy természetesen hol a szervezet, hol egyéni műhely szinten azért vannak ilyen visszaélések nem megengedett módszerekkel, de azt gondolom, hogy erre megvan a nemzetközi sportnak a megfelelő apparátusa, akiknek az a dolga, hogy ezt megfelelően szüljék, és megvan a másik oldal, akiknek az a kiemelt feladata, hogy legális eszközökkel támogassák a sportolókat, és lehetőleg ezekkel az eszközökkel oldják meg ezeket a kérdéseket.
Rióban milyen speciális körülményekre kell számítaniuk a versenyzőknek?
Időtényezőket, illetve klímatényezőket emeltem most ki, illetve fogok kiemelni majd az előadás során. Az időtényezőknél ugyebár egy mínusz 5 órás eltolódásról beszélhetünk, ami mondjuk egy este 10-kor rendezett, ugye az úszásnál már az a médiában is megjelent, hogy este 10-kor lesznek a döntők, az a magyar idő szerint az hajnal 3 óra. Gyakorlatilag az, hogy át tudjuk állítani a bioritmust, a cirkadiánt, az egy nagyon komoly feladat, és ehhez rengeteg információval kell ellátni a versenyzőket, a szakmai stábokat. Másrészt pedig a klímára kell fölkészülni, hiszen trópusi monszun klímáról beszélhetünk, tehát itt a páratartalom, a hőmérséklet kapcsán a hőszabályzásnak lehetnek problémakörei. Azt is hozzáteszem, hogy a magyar sport az akklimatizáció kérdését az elmúlt 100 évben ugye az olimpiákon sikerrel oldotta meg. A statisztikáink alapján gyakorlatilag az európai földrészen és más földrészeken rendezett olimpiák viszonylatában nincs jelentős eltérés az érmek számában.
A legutóbbi időben azonban volt ugye a pekingi olimpia sikerült a leggyengébbre az elmúlt olimpiákat tekintve, és az európai olimpiákon jobban szerepelt a magyar küldöttség, így legutóbb Londonban is. Milyen egyéb tényezőkre kell még odafigyelniük a sportolóknak, hogy Rióban optimális teljesítményt vagy ahhoz közelít tudjanak nyújtani?
Gyakorlatilag ez egy nagyon összetett tevékenység. Mi jelenleg 12 nagy modulban dolgozunk, egészen az anyagcserétől a dietetikáig. 4 nagy kulcsterület ez a terhelés élettan, a dietetika, a biomechanika, illetve a pszichológia, illetve a kognitív mentális képességek. Ezen belül egy versenyzőnek számtalan olyan befolyásoló tényező van, amivel meg kell birkóznia, terveznie kell. Egészen pontosan egy feladat lista szerint végig tudunk menni, hogy mik a sikeres akklimatizációnak a lépései, és ezt egy sportoló is gyakorlatilag nyugodtan ki tudja pipálgatni napról napra, hétről hétre, hogy hogyan halad ezekkel a feladatokkal.
Kovács Pétert az Országos Sportegészségügyi Intézet teljesítménydiagnosztikai kutatóosztályának vezetőjét hallották.